szívvel áldjunk, szeretetedért. Gyermekednek szólíts, tisztogat vagy úgyíts, vigyél oda, hol nincs bűnén pusztulás. Látogasd meg néped, oszlasd a sötétet, szívünkben az élet, te légy jó úrunk.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai estén. Folytassuk tovább az énekben mondott imádságot, és az 299. dicséretet keressük ki most, testvérek. A 299. dicséretet, és énekeljük mind az öt versével. Jézus hív, bár zú morajlik életünk vad tengere, kezdődik a dicséret. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is hívsz, ahogyan hívtad a te tanítványaidat, amikor itt jártál a Földön. És köszönjük neked, hogy halk hívásod tisztán hallatszik. Akkor is, hogyha zúg, morajlik életünk vad tengere. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, és tudod, hogy mi mindenben érzünk most az életünkben viharokat, mi mindenben látunk problémát, mi mindenben érezzük, hogy olyan jó lenne, ha velünk is törődnének, és ha velünk is törődnél. Kísért sokszor öntelt világunk, hogy jöjj bennünket, engem jobban szeress, mint mást. De köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted teljes, és köszönjük, hogy te tudod, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy felismerjük, megértsük, és kegyelmed lelked által elfogadjuk, hogy egy a szükséges dolog. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ezen a mai estén is ezt láthassuk meg. Kérünk ezért, hogy a Te szent lelkeddel magyarázd az igét. Értesd velünk a Te szavadat. Kérünk Téged, hogy munkálkodj bennünk, és munkálkodj rajtunk, hogy mi magunk befogadói és megélői lehessünk annak, amit üzensz. Olyan jó tudni, hogy itt vagy közöttünk. Olyan jó tudni, hogy gondod van ránk. És olyan öröm megvallani, hogy kegyelmes vagy, aki nem bűneink szerint bánsz velünk, hanem a Te örökké való szereteted szerint. Köszönjük ezt hálatelt szívvel, és arra kérünk Téged, hogy hagy történjen ezen a mai estén is mindaz, ami fontos, ami lényeges, ami tőled való, és hagy múljon el az, ami hiába való, hagy kerüljön helyére az örökké való, és hagy legyen a szívünk, az életünk egészen rád hangolt, és veled betöltekezett. Kérjük, hallgass meg bennünket, drága nevedért, és maradj velünk. Amen. Szeretett testvérek, folytatva a tegnap elkezdett ige sorozatot, a mai napon is Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az igét a megnevezett helyről, Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetéből, a harmadik versből így szól Isten üzenete, így szólít meg bennünket maga az élő hatalmas Isten. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. És most hagyj olvassam azt a rövid mondatot, felhívást, felszólítást, amivel ma este keres az Úr, így szól. Jöjjetek hozzám! Azt gondolom, szeretett testvérek, aki tegnap itt lehetett, vagy aki most talán fölveheti velünk együtt ennek az igének a sodrását, az most felfedezheti, megértheti újra, hogy valóban milyen mérhetetlenül terhes tud lenni az a jelszó, az a bennünket meghatározó, átható vágy, hogy figyeljenek rám, hogy vegyenek tekintetbe engem. Tulajdonképpen, hogy mindenki engem vegyen tekintetbe. És azért mérhetetlenül börtönbe záró ez a vágy, és öntelt ez a vágy, mert olyan gyakran lelepleződünk, és a körülöttünk lévők bizonságtétele megerősít abban, hogy mi ezt mondjuk, de nem tudunk igazán másokat figyelembe venni. Mi arra vágyunk, hogy vegyenek tekintetbe bennünket, de mi nem tudunk igazán senkire tekintettel lenni. Mert nagyon fontos az az érzés is, ha most megint egy picit erről szólhatok, hogy ne csak azt lássuk be és ismerjük fel, hogy milyen érzések fognak el bennünket akkor, amikor minket nem vesznek figyelembe, amikor nem törődnek velünk, amikor levegőnek néznek, vagy átnéznek rajtunk, hanem tudunk-e már abba is belegondolni, milyen mérhetetlen teher ez most másoknak, ha mi magunk így viselkedünk másokkal. Hogy nem vesszük figyelembe őket. Hogy tekintetbe se vesszük a másikat. Mert, ahogy mondtam, ez a jelszó, hogy engem vegyenek figyelembe, ez egy börtönbe záró, terhes jelszó. Rab vagyok. Rab vagyok abban, hogy nem más fontos nekem, csak önmagam. Hogy igazán mindig én vagyok a fontos. Rab vagyok, önmagam rabja. És ezzel szembenézni nem könnyű dolog, mégis gyógyító. Mert ha legalább felismerve belátom ennek a valóságát, akkor megértem, hogy éppen az a nagy baj ebben a világban, hogy mindenki ilyen rabként önteltként, önző vágyaival élve nem tud úgy élni, ahogy az együttélés, a közösség igazi megéléséhez lehetőség teremtődne, tudni, nem tud élni szeretetben. Mert sok önző ember egymás mellett élve egymás ellenségévé, egymás ellenfelévé, vetélytársává válik ahelyett, hogy testvére lenne a másiknak, ahelyett, hogy szeretni tudna a másikat. És olyan csodálatos, hogy Jézus Krisztusban a mindenható és kegyelmes Isten bemutatkozik számunkra, és úgy jelenik meg közöttünk, mint szabadító Úr. Szabadító Isten. Nagyon sok oldalúan kell felismernünk és megismernünk, kicsoda az Isten. Nagyon nagy baj, hogy a mi Isten képünk olyan torzó, torz. Mert hol így, hol úgy, hol meg megint másként gondolunk mi Istenre. És nagyon kevés az, aki igazán tud Istenről vallomást tenni, mint a számára önmagát kijelentő Úrról. De az alap, az egyik alapvető kijelentése a hatalmas, dicsőséges, teremtő, gondviselő Istennek mégis az, hogy szabadító Istenként jelenti ki magát. És a kérdés tényleg ez, egész életünkre nézve, egész valónkra, testestől, lelkestől, az a kérdés, hogy ismerjük-e a szabadító Istent. Hogy az életünkben valóság-e már a szabadítás, a szabadulás, a szabadság. Valóság-e, hogy bennünket a hatalmas, dicsőséges Isten megszabadított. És ha nem, ha még nem, akkor különös hangsúllyal, erővel szólít meg bennünket az ige ma is, ahogyan tegnap és egész héten át, rám figyeljetek, és megszabadultok. Rám figyeljetek, és megszabadultok. Hatalmas üzenet ez. Jézus Krisztus magáról mondta, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Amikor az ember tekintete a szabadító Istenre szegeződik, Jézus Krisztusra, a szabadítóra, akkor ez a felpillantás, mint ahogyan az Ószövetségben az érc kígyóra való felpillantás, az egyetlen szabadulás a halálból, az egyetlen gyógyulás a kígyó marásból. Ezért mondja, rám figyeljetek. Figyeljetek rám, és megszabadultok. És nem azt mondja nekünk, hogy valamit fizess, ahogyan a világ mondja, és akkor szerez valamit, hanem azt mondja, hogy figyelj, és nyerj el valamit, amit neked elkészítettek. És ez nem szerencsejáték, hogy figyelj és nyerj, hanem ez az Isten tökéletesen megbízható igéje. Rám figyeljetek, és megszabadultok. És nézzétek, Isten olyan csodálatosan folytatja ezt a felhívást, ezt a felénk fordulást, és azt a fordulatot munkáló vonzást, amiben ő bennünket fordít magához. Mert Isten nem csak azt akarja, hogy ráfigyeljünk, hogy lássuk őt, hogy tekintetbe vegyük, hogy figyelembe vegyük őt magát, és felfedezzük, és lássuk, hogy milyen szeretettel, szabadító hatalommal fordul felénk, hanem Isten azt akarja, hogy találkozzunk, testvérek. Hogy találkozzunk. Mert lehet találkozni a szabadító Úrral. Mert Isten nem csak azt mondja, figyeljetek rám, hanem azt mondja, jöjjetek hozzám. Ő azt szeretné, hogy találkozzunk, és hogy kapcsolatra lépjünk vele. Isten nem azt akarja, hogy legyen róla egy képünk. Legfőképpen nem egy fali képünk. Nem azt akarja, hogy legyen egy elképzelésünk. Hanem azt szeretné, hogyha találkozva vele, közösségre lépnék vele. Isten velünk, tőle elidegenedett, vele szembefordult, és alapjaiban lázadó, vele ellenséges emberekkel kapcsolatba akar lépni. Isten azt akarja, hogy közösségünk legyen egymással. Hív. Nem csak azt mondja, figyeljetek, hanem azt is mondja, jöjjetek hozzám. És olyan jó ezt újra megint megragadni az én szívemnek, hogy nem azt mondja Isten számunkra, számotokra, hogy jöjjetek el egy helyre. Nem azt mondja, hogy ide kell menni, hogy itt valami aztán megváltoztasson benneteket. Nem azt mondja, hogy itt és itt, ezen a ponton valahol majd megoldódnak a dolgok. Vagy nem azt mondja, hogy menjetek oda, elküldve valahova. Vannak nekünk ilyen belső furcsa gondolataink, sőt, vannak emberek, akik még ezt mondják is nekünk, hogy na oda menj el, és akkor ott majd rendbe jössz. Isten nem valahova küld, persze helyeket, embereket, személyeket használ az Úr. De alapvetően azt mondja nekünk, jöjjetek hozzám, hozzám. Nem egy helyre, nem egy emberhez, nem valamilyen szituációt megélni, hanem jöjjetek hozzám, önmagához hív. Ő azt akarja, testvérek, hogy vele legyünk. Ő azt akarja, hogy a vele létünk öröme, a velünk léte öröme töltse be, hassa át az életünket. Mert ő nem csak szabadító Úr, hanem ő a velünk lévő Isten. Immanuel. Ugye ismerjük ezt a nagyon szép héber szót Jézusról. Mondja el éppen Ézsaiás. Ő a velünk lévő Isten. És most mondhatjuk tovább, hatalmas mondata, lelket, földet, eget megrázó mondata a Szentírásnak, ha Isten velünk. Kicsoda ellenünk? Értjük, hogy mit mond az Úr? Azt mondja, jöjjetek hozzám, mert én veletek akarok lenni. Legyetek velem, és én veletek akarok közösségben lenni. És ha én veletek vagyok, akkor ki lehet ellenetek? Akkor mi félni valótok van? Akkor miért aggódtok? Akkor mi az, ami benneteket bánt? Akkor mitől féltek? Ő velünk akar lenni, mert ő a velünk lévő Isten. Isten az otthonainkban, Isten a körülményeinkben, a kapcsolatainkban, a szívünkben, az értelmünkben, az érzéseinkben, mindenben jelen kíván lenni. Magához hív, jöjjetek hozzám, hogy vele legyünk. És most megint megfordítva egy pillanatra ezt, azt kell föltennem kérdésként, hogy ismerjük-e az Isten nélküli élet jellemvonásait. És lehet, hogy azt mondják a testvérek, ezt egész jól ismerjük. Én néha kétlem, már nem azt, hogy ezt ne tapasztalnánk meg, hanem hogy mélységében látnánk, hogy mit jelent nélküle létezni, nélküle élni. Úgy tűnik, nagyon sokan komfortosan élnek Isten nélkül. Látszat szerint boldogulnak. Úgy tűnik, a világ nagyobb része Isten nélkül rendezi be az életét. Pátyon, a Pátyon élő reformátusok közül a többség vagy a kisebbség van itt most. És ez nem azt jelenti, hogy ők ne jöhetnének, vagy nem jöhetnek még ide. De az arányokat mégis, mintha így látnánk. Hogy valahol ez a világ, és nyilván itt most a világról szólok elsőben, nem a pátiakról, de mindnyájan benne vagyunk, de ez így van a Fasorban és Budapesten. Hogy vajon az Isten nélküli élet az igazán ismerős dolog-e számunkra? Beismerjük, elfogadjuk vagy nem tény, hogy mindnyájan ezt az életet éljük addig, amíg nincs vele élő, személyes kapcsolatunk. Mégis ez a kapcsolat nélküli, Isten nélküli lét, ez az, amiben mi tulajdonképpen élünk. A nagyobb kérdés, hogy azt ismerjük-e, mit jelent vele élni. A nagyobb kérdés az, hogy mit jelent igazán vele lenni. Megdöbbentő mondatokat látok kiírva, elmondva, megdöbbentő mondatokat hallok kimondva akkor, amikor emberek olyan dolgokat mondanak, amelyeket nem gondolom, hogy valaha is végig gondoltak igazán. Egy felirat megdöbbentően került egyszer elém. Az volt benne, hogy út a pokolba, és a következő gondolatjel utáni mondat, menjünk most. Út a pokolba, menjünk most. Én nem tudom, hogy aki ezt kiírta, leírta, aki egyáltalán ebbe egy picit is belelátott, az komolyan szembenézette azzal, hogy mit mond ezzel. Hogy út a pokolba, egyébként ez az út, ez egy jól kikövezett út. Erről így is azt mondja, hogy a széles út. Ezen sokan járnak. Nem meglepő ez a mondat. De azért az, hogy azt mondjuk, hogy menjünk most, igazán nem tudja az ember, hogy a legpokolibb dolog a világon, és a pokol lényege is ez, hogy visszafordíthatatlanul, örökre elválasztva lenni Istentől, az élet, a jó, a szeretet urától, örökre visszavonhatatlanul. Ez maga a kárhozat, ez a pokol. És ennek előszobája az itteni, Isten nélküli lét. De azt mondani, hogy oda olyan könnyelműen, könnyedén menni, hát nem hiszem, hogy valaha végig gondolta, és valaha megértette, és megismerte az ember, aki ezt leírta, mondta, vagy gondolta, hogy mit jelent Isten nélkül élni. Mert a legmélyebb állapot itt a Földön, és a legfájdalmasabb állapot az volt, amikor Jézus Krisztus a Golgota keresztjén ezt a mondatot kellett, hogy idézze, amit a Zsoltáros írt, Isten lelkétől ihletettem, több száz esztendővel azelőtt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Igazán mi ennek a pokoli mélységét föl se tudjuk mérni. Hogy az élet ura, Jézus Krisztus, az Isten fia, a Golgota keresztjén fölvállalta, azt átélte, végig szenvedte, hogy mit jelent Istentől elhagyva, Istentől elválasztva lenni. Mert magára vette a kárhoztatást, magára vette az átkot, magára vette a kárhozatnak, az ítéletnek ezt a súlyát. Isten nélkül lenni. És ő fölsóhajta, imádkozott, miért hagytál el engem? Nem tudom, hogy volt-e szívünkben már valaha erre hangolva kérdés, kiáltás. Istenem, hol vagy? Mert nélküled lenni, nélküled élni, pokoli, kárhozatos, pusztító. Mert valóban az. És minden nyomorúságunknak, minden bajunknak, minden bajnak a gyökér problémája ez. Temetési bejelentés kapcsán egy rágan elhunyt 61 éves asszony férje és a lánya volt nála most másodszor, és beszélgettünk vele a mai napon is velük, és olyan megrázó, hogy a végig mondták, hogy mi mindent megtettek azért, hogy ha lehet, megforduljon ez a mérhetetlen súlyos nyomorult betegség. És nem sikerült. Nem is sorolom ezt, hogy hova mentek, mindenhova elmentek. Mindenhol jártak. Csak igazán oda nem mentek, ahol nem a test gyógyulását, hanem az emberi élet alapvető kapcsolat gyógyulását élhették volna át. És akkor elmondták, hogy hova mentek ide-oda, fűhöz, fához, nagyon súlyos, nagyon nehéz dolgokkal foglalkozva, és akkor nem tehettem, hogy ne mondjak erről dolgokat nekik. Hogy nem jó bárhova menni. És nem jó bármi áron meggyógyulni. Nem jó. Ha valaki lelkében kárt vall, akkor nem érdemes a testi gyógyulás. De az mindenképpen érdemes, ha valaki fölismeri és hallja már a szót, hogy Isten magához hív, hogy bennünket a vele való közösségben meggyógyítson, félelmekből szabadítson, a jelenlétével erőt adjon, bátorítson, mert a te jelenléted bátorít, éltet. Valóban így van. És ennek az erejével egész más átélni a szenvedést, a fájdalom útját, és egészen más átlépni a halál kapuját. Mert szokták mondani ezt a mondatot, testvérek, és ez valahol bizonyára, aki fogalmazta, mélyen értett belőle valamit, igaz lehet. Isten nélkül még csak-csak lehet élni, de meghalni rettenetes. Rettenetes. És olyan csodálatos, hogy Isten nem azt mondja, hogy jöjjetek hozzám egy pillanatra, nem azt mondja, hogy egy pici időm van rátok, nem azt mondja, hogy egy kicsit azért ápolom a sebeiteket, nem azért hív magához, hogy azt mondja, egy rövid időben most hát megpróbálok benneteket egy kicsit erősíteni, hanem meddig szól a hívása? Örökre. Jöjjetek hozzám. Élni fogtok örökre. Mert ő örökkévaló kapcsolatra teremtett bennünket vele. Ezért hív. Ezért hív magához, hogy vele legyünk. Jézus Krisztus azért jött, hogy örökre velünk maradjon. Hogy szerette Isten a világot. Talán mondjuk ezt kívülről. Úgy szerette, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert elveszni azt jelenti örökre elveszíteni az egyetlen igazi áldott kapcsolatot, közösséget Istennel. Elveszni azt jelenti, hogy örökre elválasztva maradni a kárhozatban. De ő nem azért jött. Azért jött, hogy ne vesszünk el, hanem a belévetett hit által örök életünk legyen. És egy nagyon fontos üzenetet kell átadnom. Hiszem, hogy alapvetően ez is megfordítja, ugyancsak fordulatot hozva a mi gondolkodásunkat és az életünket, és ez maga az Isten hatalmas cselekedeteinek a csodája, amikor megfordul bennünk az, ahogyan látunk, ahogyan gondolkodunk. Testvérek, nagyon fontos most is ráfigyelnünk. Ő rá, és ő hozzá jöve ezt felismernünk. Magunktól nem tudunk, és nem is mehetünk Istenhez. Nem tudunk. Ha ő nem mondja, és nem mondaná, nem is mennénk, de nem is mehetnénk hozzá. Miért? Azért, mert a rab nem tud szabaddá lenni. Azért, mert a halott, mert az Isten nélküli élet halál, és ez a halott állapot, a halott nem tud föltámadni. A halott nem tud lépni. A halottal csak egy történhet, s a rabbal is. Hogy kiszabadítják, hogy életre keltik. És ez a csodálatos abban, amit hallunk, hogy ha Isten szól, és Isten szava azt mondja, figyeljetek rám, és jöjjetek én hozzám, akkor ezek a szavak, ezek nem önmagában hívogató, bátorító, erősítő szavak, hanem ezek teremtő szavak, testvérek. Teremtő szavak. És ha Isten egyszer a te életedbe, az én életembe megszólal, és azt mondja, hogy jöjj hozzám, akkor az a csoda történik meg, hogy egyszer csak mozdulni kezd a szíved, mozdulni kezd az életed, és átéled, hogy te, aki tehetetlen vagy, és tulajdonképpen magadtól nem is lépnél, nem is mozdulnál, egyszer csak átéled a csodát, hogy mozdít téged, hogy vonz, hogy von, hogy szabadít téged az ő szava. Csodálatos példája ennek az, amikor Jézus Krisztus bemutatja ezt abban a betániai otthonban, illetve ott a körülményei között, amikor emlékezzünk rá, Mária és Márta testvére, Lázár meghal. És amikor hívják, hogy jöjjön hozzájuk, akkor Jézus késve érkezik. Nem értik. Vádaskodnak is, hogy miért jöttél késve. És Jézus Krisztus odáll a sírhoz, és mit mond? Mit mond Lázárnak? Lázár, jöjj ki! És a halott Lázár föltámad, és kijön a sírból. Testvérek, nem kisebb dolog történik az emberrel, mint ami Lázárral történik. A feltámadás csodája történik, amikor mi megmozdulunk. Mert nem úgy van ez, testvérek, hogy mi vagyunk a kezdeményezők. És mi azt mondjuk, hogy ó, hát ha hívnak, megyek. Testvérek, olyan csoda, hogy itt vagyunk. Olyan csoda, hogy Isten vont ide bennünket, hogy magához vonz bennünket. És olyan jó lenne most is, itt is felfedezni, hogy nem mi vagyunk a középen. Nem mi döntünk Isten felől, hanem Isten döntött felőlünk. Nem mi megyünk hozzá, hanem ő lép közel hozzánk, és ő szólít meg minket. Mert testvérek, mindig ő az első. Mindenekben ő az első. Nem mi, hanem az Úr. Nem mi vagyunk, akik kezdeményezünk, hanem ő az, aki kezdeményez. Ő az, aki felénk lép. És ez a csodálatos benne, hogy amikor ő szól, az ő hangja, szava, ereje, hatalma, teremtő szó. És azt mondja, jöjj ki, jöjj hozzám, és a halott feltámad. Jézus maga mondja, akik hallják tőlem a beszédeket, valóban halálból életre kelnek. Mert akik hallják, azok valóban ezt élik át. És olyan csodálatos, hogy Isten teremtő hatalmának, szabadító erejének a bizonyossága ragyog fel előttünk. Ezért a hívás Jézusban és Jézus által valósul meg. A szabadító által, a felkent szabadító Úr által, ahogy tegnap is vallottam és mondtam az ő nevét. Mert ő az, akiben Isten magához hív. Ő mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. A megfáradt, a megterhelt embert hívja magához. Tulajdonképpen az elveszettet, a beteget, a halottat hívja magához az élő, hogy betöltse élettel, hogy feltámassza, életre hívja, élettel megajándékozza. Önmagához hív, és azokat hívja, akikben valóságá válik, hogy felismerik, hogy maguktól nem megy. És itt az evangélium mérhetetlen nagy csodája, örömhíre. Testvérek, nem azokat hívja Jézus, akik úgy gondolják, hogy ők tudnak menni. Nem azokat hívja Jézus, akik úgy gondolják, hogy nekik megoldható, hogy megoldják az életüket. Csak kell egy kis isteni segítség. Nem azokat hívja, akik önmagukban azt gondolják, hogy van annyi, hogy ebből még rátelik, vagy telik arra, hogy ez megoldódjon. Azokat hívja, akik belefáradtak, akik összerogytak, akik úgy érzik, hogy nem megy, hogy nekem ez nem megy. Mert testvérek, arról is meg vagyok győződve, hogy a legnehezebb dolog önmagunktól lehetetlen is. Mégis most így kezdtem, a legnehezebb dolog önmagunktól keresztjének lenni. Ennél fárasztóbb, ennél lehetetlenebb vállalkozás nincs is. Tehát én megfeleljek Istennek, én megfeleljek a hívő elvárásoknak, én valamiképpen úgy éljek és olyan legyek, amilyennek lenni kell, ez mérhetetlen nehéz. Mindig félelmes számomra, amikor emberek azt mondják, és sokszor amikor hallom, igyekszem helyre tenni a szívükben, mert azt mondják, hogy nagyon nehéz keresztjének lenni. Én testvérek nem ezt vallom. Én azt vallom az Isten igével, hogy hitetlennek lenni rettenetesen nehéz. Keresztjének lenni áldott ajándék. Mert Jézus folytatja ezt a mondatát. Azt mondja, hogy akik hozzám jönnek, azok valóban megnyugosznak, és magukra veszik az én igámat. És mit mond erről az igáról az Úr Jézus? Milyen ez az iga? Fárasztó? Terhes? Nehéz? Azt mondja, az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Most akkor hadd kérdezzem meg így a kérdés, kinek van igaza? Jézusnak? Vagy annak, aki ezzel panaszkodik, mondja, hogy olyan nehéz keresztjének lenni. Megállni itt, megállni ott, ezt is, úgy is, amúgy is. Én nem ezt vallom, testvérek. És nem azért, mert most valamilyen pozitív gondolatot akarok mondani a testvéreknek, hanem azért, mert a valóság, az igazság beszéde meggyőzött e felől. Ha Jézus azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, vagyis azt jelenti, hogy rátok szabott. Nem tudom, a testvérek voltak-e úgy, amikor belebújtak egy cipőbe, és azt mondták, hogy hát ezt mintha rám öntötték volna. Biztos volt ilyen. Olyan is, amikor érezték, hogy nem. biztosan volt, akkor ezt is tudják. Ugyanígy van egy ruhával, hogy rám szabott, azt érzem, hogy ebben jól érzem magam, abban meg olyan feszélyezem, mert úgy szorít, itt, ott, amott, nem rám öntötték. Jézus azt mondja, hogy az én igám rátok mért. Ebben benne úgy vagytok, hogy otthonosak vagytok, jól érezhetitek benne magatokat. Ez nem szenvedés. Van szenvedés, ami a keresztény élettel jár, de ez nem ebből fakad. Ez az út, az egyetlen út, amely az életre visz, az egyetlen élet, amely valódi élet, és ebben valóban nem nehéz, hanem könnyű élni, ha elhiszem, ha elfogadom, hogy nem nekem kellett, és kell ezt megvalósítanom, hanem én részesülök abban, amely által Isten lelke engem képessé és készé tesz. Nem véletlenül mondja Péter, isteni természet részeseivé lettetek, amely által kikerülhetitek a romlottságot, amely a világban van. Mert megajándékoz bennünket önmagával. És ezért azok számára szól a hívás, és azokat éri el, akik önmaguk terhei, roskasztó, kudarcai alatt már valóban kimondták, nekem nem megy. Testvérek, ezen a héten, ezen az estén, ez is az örömhír csodálatos része. Jézus a tehetetlenül, bocsánat megint a szó érte, a megbénultan, bénaságra, megterhelt állapotra jutott embert szólítja meg. A halálban lévő embert, hogy jöjjetek. És ez a szava, ez szabadít, ez teremt. Meddig próbálkozunk még rabként, úgy élni, mintha szabadok lennénk? Meddig próbálkozunk még halottként életet mutatni? Nem kell, nem tudunk. De volt valaki, van valaki, aki jött és jön, hogy életet adjon, hogy betöltsön bennünket az ő javaival. Mikor látjuk be már, testvérek, hogy a tehetetlenségünk fáraszt? Mikor valljuk be, hogy megterheltek vagyunk? És mikor valljuk be, hogy megfáradtunk? Hogy nem tudunk változtatni magunkon, és nem tudunk nyugalmat találni. Mert küszködünk, mert próbálkozunk, mert akarunk, és nem megy, és nem működik. Megfáradtunk, megterheltettünk. Milyen jó, ha fölismertük. Ha a lélek elvezetett ide, és azt mondatja most, így, ahogy vagytok, jöjjetek hozzám. Mert én hívlak titeket. Én tudlak benneteket megszabadítani, én tudlak benneteket betölteni, én tudlak titeket megnyugtatni, én tudlak titeket megajándékozni, és olyan életre hívni, amely rátok öntött, rátok szabott, nektek való, amely gyönyörűséges és könnyű. Kívánom a testvérek számára ezt a felismerést, ezt a szabadulást, ezt a szabadságot, mert Jézus Krisztus ezért jött. Nem gúzsba kötött életre hív. A keresztény élet nem egy olyan élet, amiben az ember bele keseredik, bele szomorodik, bele fárad és megterhelődik. Ellenkezőleg. Az igazi keresztény élet olyan élet, amelyben az ember fölszabadul, amelyben az ember igazán azzá válik, amivé Isten őt alkotta. Jézus szavai állnak, igazak, hívnak. Jöjjetek! És ha ezt a szót hallod, és megterhelt szívűként hallod, hidd el, hogy nem valamit kell tenned, hanem elfogadnod kell a hívást. Csak kimondani, hogy itt vagyok, Uram, még mozdulni se tudok. De jöjj te hozzám, kérlek, vígy magadhoz engem. Olyan szépen énekeltük, úgy szeretem ennek az éneknek sok részletét, amit megvallottunk ebben az énekben. Az utolsó sor így van, Uram, hozzám légy kegyelmes. Tedd tieddé szívemet. Hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. Mit mondott az ének szerző? Uram, én most megpróbálom? Uram, én most melletted döntök? Nem. Azért imádkozik, Uram, hozzám légy kegyelmes, te, tedd tieddé a szívemet. Hadd lehessek engedelmes, neked élő gyermeked. Mert ezt is ő végzi el. Mert nem én fogom ezt produkálni, hanem ő adja nekem, és ő végzi el bennem. Jézus Krisztus azért jött, hogy szabaddá tegyen, figyeljetek rá, ő a szabadító, azért jött, hogy közösségre lépjünk vele, és hogy önmagával megajándékozzon. Mert ez a közösség azt jelenti, hogy közösségre lépünk vele, hogy az életünket betölti, áthatja az ő ereje, és igaz lesz az életünkben, amit Pál kimond, élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus, és ez az élet, hogy ő bennem él. Mert János így mondja a levelében, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezért hát mérhetetlen ajándék, hogy arra tereli a figyelmünket, hogy kicsoda ő, mit hozott, mit ajándékoz, és arra hív, hogy vele közösségre lépjünk. Ez a csodálatos, szabadító, teremtő, hatalmas Úr azt szeretné, hogy vele éljünk, hogy vele menjünk haza, hogy vele legyen tele az életünk, a gondolataink, a szívünk, az otthonunk, a kapcsolataink és mindenünk. Jézus hív, bár zúgma rajlik, életünk vad tengere, ha a hívása tisztán hallik, jár, kövess és jöjj ide. Kívánom, hogy ez valóságosan, átélt módon, őtőle vonzásban, az ő vonzása által megtörténhessen, úgy legyen. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy szabadító Úrként magadhoz hívsz. Köszönjük neked, hogy nem azt akarod, hogy valamit lássunk, hanem azt akarod, hogy veled éljünk. De ahhoz, hogy veled éljünk, meg kell látnunk téged. És meg kell látnunk a te fényedben önmagunkat. Fel kell ismernünk, hogy nélküled tehetetlenek vagyunk. De veled a lehetetlen is lehetségessé válik. Úr Jézus, köszönjük, hogy tiéd minden hatalom, menjen és földön. És köszönjük, hogy ezzel a hatalommal a mi életünkben akarsz munkálkodni. Köszönjük, hogy az a terved, hogy a veled való közösségben legyőzzük mind a bűnt, sőt, legyőzzük a halált is. Köszönjük, hogy az a te terved, és ezt te megvalósítod, hogy bennünket kivonja halálból, és életre vigyél. És köszönjük, hogy ez a munka, ez a hatalmas üdvözítő tett, ez már elvégeztetett a Golgotán, hogy nincs híja ennek. Kérünk téged, hogy megragadó hatalmas szereteteddel hívj bennünket úgy magadhoz, hogy ne állhassunk ellent, hanem a veled való közösségre jutva betöltődjék a szívünk, megteljen az életünk. Kérünk téged, Urunk, hogy munkáld ezt, és te tudod egyedül megtenni, hogy lelked által bizalom és hit fakad a szívünkben, amikor felismerjük, hogy amit hallunk, az igaz. És ezért mi is megmenekülhetünk. Kérünk téged, hogy munkálkodj hatalmasan, dicsőségesen bennünk, egyen-egyenként. Kérlek minden testvéremért, aki itt van most. És kérlek, Uram, hogy végezd a te munkádat tovább, és ha kedves neked, hogy ezen a héten bárki felismerjen szív szerint téged, és valóban te magadhoz öleld, akkor kérjük, végezd is el. Hisszük, nincs akadály, nincs gát, amit kegyelmed ne törne át. Kérjük, munkád ezt, és hagyd legyen ez a hét a te dicsőségedre, és minnyájunk örök javára, kegyelemből, irgalmadból, szeretetedből. Kérjük, hallgass meg, és maradj így velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mielőtt az áldást vennénk az 511. dicséretet, keressük ki ezt a szép esti éneket, közösségre vágyó és már a közösséget átélt ember öröme ez, az emmausi tanítványok kérése, majd megfogalmazódik ebben a szép énekben. Maradj velem, mert mindjárt este van, egészen biztosak lehetünk benne, hogy ezt a kérést meghallgatja, hiszen ő azt mondta, hogy íme, én veletek vagyok, akikkel közösségre lépek minden napon, és annak minden részében. Úgyhogy örömmel, hálával ezt kérjük meg, mondjuk neki, maradj velem, mert mindjárt este van, nő a sötét ó, el ne hagyj. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon neked békességet.